Kedves hallgatók, ez itt a Szólj a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Akkor jó estét kívánunk mindenkinek! Sokkal többen már úgyse férünk be, úgyhogy lassan ideje elkezdenünk. Tudom, hogy nagyon sokan vagyunk, és nehéz lesz megoldani, de mindenképpen valahogy középen egy átjáró folyosót biztosítani kell. Mert kint működik a terasz, és a felszolgálóknak kintre is ki kell jutni. Úgyhogy ha akarunk még idejönni, akkor kérlek, ezt tegyétek meg, jó? És akkor szeretettel köszöntünk mindenkit a Szólj be a Papnak vitasorozat idei utolsó találkozóján. Nagyon szép számmal jöttetek el, ezt előre is nagyon köszönjük nektek. Gyorsan bemutatnám, hogy kik lesznek az este résztvevői. Itt tőlem jobbra láthatjátok Horváth Árpád, jezsuita szerzetest és katolikus papot. Ismerhetitek innen esetleg a Jezsu 8-asról, valószínűleg most nagyon hasonló a hangulat. Itt is közelharcot kell vívni. Mellette Márkus Tamás, református, ő a Magyar Evangelikál Mozgalomnak az egyik kimagasló alakja. Gyakran láthatjátok vitaesteken, vagy egyébként az interneteken is. Deák László evangélikus lelkész, akik voltak a legutóbbi alkalommal, azok találkozhattak vele. Nekünk nagyon megtetszett, és elfogadta a felkérésünket, úgyhogy ismét üdvözölhetjük őt a köreinkben. És Hodász András atyát valószínűleg ismerhetitek, Tetris Challenge, God is Love, hasonló nyalánkságok, amiket elkövetett a közösség rovására. És az este moderátora Endrédi Balázs, sikerült megtanulnom a nevét.
Kiváló.
Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a ajánlatunk, ami az örök élet és az ingyen sör, az továbbra is érvényes mindenkinek. Hogyha jó kérdést tesztek fel, mi adunk érte egy sört, és reméljük, hogy a vendégeink az örök élethez közelebb segítenek majd titeket. A sört az sajnos nektek kell elkérnetek a pultnál, mert most teljesen kizárt, hogy körbe menjünk. A szóbeli kérdésekre bátorítanánk mindenkit. A mikrofon itt lesz elő, valahogy előre kell verekedni magatokat. De Feri igyekszik majd néha körbe menni a ládával is, amiben írásbeli kérdéseket lehet bedobni. A sör ezért is jár, ezt is nektek kell elkérni, a végén nem kell kifizetni. Akkor további jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és akkor az est főszereplőjéi a porond.
Miért a bűn teológiájára épül a legtöbb prédikáció, ahelyett, hogy a szeretetről beszélnénk? Ahogy egy írásbeli kérdező ezt föltette.
Azt tudom mondani, hogy gyere az angyalföldi Szent Mihály plébániára.
Köszönjük a választ és az ingyen reklámot.
Bocsánat, nem tudom, az a baj, hogy amióta pap lettem, azóta nagyon kevés prédikációt hallgatok praktikus okokból, mert ha ott vagyok egy misén, akkor én prédikálok. Tehát nem tudom, hogy a többi pap mit csinál, én azért nem arról szoktam prédikálni, hogy ti nyomorult bűnösök, hanem számomra pont a fókusz az evangéliumon van, és az evangélium definíció szerint örömhír. És azt gondolom, hogy az örömhír az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki megváltott minket, és benne van üdvösségünk, és erről kell szóljon minden. Természetesen beszélni kell a bűnről is, és beszélni kell az örök kárhozatról, mert ez egy reális esély. De azt gondolom, hogy fontos látni, vagy fontos megtartani a megfelelő arányokat.
Teljesen egyetértek, annyit mondanék, hogy a keresztet sem értjük meg, ha nem beszélünk a bűnről, nyilván nem a bűnt kell szajkózni az embereknek állandóan, de gondoljatok bele, miért kellett Jézusnak meghalnia, ha nincs bűn? Hát ha Isten szeret, anélkül, hogy egy bűn elnyerni a jogos büntetését, akkor nekünk nem lenne, akkor nem kellene helyettesítő. Tehát Jézus Krisztus helyettünk hordozza a mi bűneink jogos büntetését. Tehát ha nem beszélünk a bűnről, akkor nem is érted az Isten kegyelmét. Ha valaki nem beszél a bűnről, akkor zárjuk be a templom kapukat, mert nem fogjuk elmondani a Isten szeretetét sem. Tehát nem látod a világosságot, ha egyszerűen nem mutatod meg, hogy milyen sötétségben ragyog fel ez a világosság.
És most újra a szóbeli kérdéseki a lehetőség, ha valakiben megfogalmazódott.
Ugye még az elején a fogamzásgátlás volt az első. Igen. És hát ugye nekem is azzal van problémám, hogy szerintem a hivatalos katolikus tanítás az egy kicsit vaskalapos ezzel. Egyébként első áldozásra készülök, tehát nem tudom, hogy remélem ez így nem kizáró. Ugye a gumi az se nem abortív, se nem káros az egészségre, és hát ugye az merül fel bennem, hogy mi van, hogyha valaki, mondjuk egy párnál valami miatt úgy nem működik a TCT, tehát az nem hiszem, hogy opció lenne fiatal 20-30 éves házaspároknál, hogy mondjuk évekig József házasságban éljenek, és még ugye az merül fel bennem, hogy esetleg a spontanitás nem ölje ki a TCT, hogy akkor most számolgatni kell, hogy most lehet, most nem lehet.
Az nem öli ki a spontaneitás, hogy várjál, drágám, ki kell bontanom az ószert. Nem tudom, nem volt saját tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Én nem találkoztam még olyan párral, de hát kétségkívül azért nem vagyok még 80 éves, hogy nem működött volna a TCT. Tehát elég sok párral találkozom, és elég sok esetet látok, és olyat én még nem láttam, hogy nem működött volna a TCT. Egyébként nem tudjátok, hogy mi az a TCT, bocsánat. A TCT az a rövidítés a természetes családtervezésnek, ami sírva könyörgök, nem naptármódszer, ez nagyon fontos. Ez egy komplex módszer, ami három szempontot vesz figyelembe, és nem a naptár alapján megy, hogy drágám, most úgy számoltam, hogy piros napok vannak, mert x napja voltál előzőleg, hanem a méhnyaknyákot, a méhszájt és a testhőmérsékletet figyeli meg, és ebből a háromból sakkozza ki, hogy éppen az nap a hölgy termékenye vagy nem, tehát lehet élni házas életet, vagy nem lehet. Ennek a módszernek a hatékonysága a tablettáihoz hasonló. A gumiószernek mérföldekkel rosszabb a hatékonysága. Ezt érdemes tudni. Nem tudom, azok döntsék el, akik használtak már gumiószert, én nem tartozom közéjük, hogy ez mennyire öli meg a romantikát. Szerintem egy természetes családtervezés még mindig sokkal jobb, mint egy gumiószer.
Azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, kicsit ehhez az előzőhöz is kapcsolódik, hogy ugye amikor ezek az etikai elvek kikristályosodtak, még nem volt az a probléma a Földön, ami ma van, a túlnépesedéssel kapcsolatban. Szóval hogy lehet összeegyeztetni azt, hogy egyrészt minden emberi életérték és a fogantatástól kezdődik, másrészt pedig az a létszám, amennyien ma vagyunk a Földön, és az a tendencia, hogy ez még ráadásul növekszik is, az nem fenntartható. És azért jó lenne, hogyha úgy is tudnánk szeretettel lenni egymás iránt, hogy hagyunk Földet a következő generációknak is, és nem fogyasztjuk el az egészet.
Keresztényként ezt a féle kombinációt határozottan vissza kell utasítanunk, tehát az, hogy sokan vagyunk, vagy vélhetően egyesek azt állítják, hogy sokan vagyunk, ezért legyen abortusz, vagy öljünk embereket, vagy fogamzás, gátlás, ez két külön terület. Egyébként az, hogy túlnépesedik a Föld, és robbanásszerűen robban, még mindig robban, attól félek, hogy ez egyszerűen ma már nem is így van. Tehát Afrika robban még nagyon, de majd ott is, hogyha nem tudom én, a hölgyek is elkezdenek dolgozni, és majd 45 négyzetméteres panellakásban kell lakniuk, vagy nem tudom én mi, akkor majd nem fog robbanni ott sem, hogyha elindul egy bizonyos gazdasági fejlődés ott is. Sőt, nagyon is megvan a veszély annak, nem tudom, hogy mennyire menjünk ebbe bele, hogy ez egy negatív tendencia lesz. A legnépesebb országban Kína most már nem robban, hanem óriási demográfiai problémák vannak, és az arab világban, Törökországban bizonyos 2,1 gyerek per nő alatt van, még a kurdok a hegyekben nagyon szaporodnak, de Isztambulban már ott is demográfiai probléma van. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem aktuális összekötni, mert a Föld népessége vészesen, népességnek a gyarapodása vészesen lassul, és minden esély megvan rá, hogy ez sajnos negatív irányba is elmozdul. Afrika egyedül, ami még robbanásszerűen növekszik, ez egy nagyon komplex kérdés, hogy mi, most megpedzettem néhányat, és szerintem egészen szerencsétlen ezt a kettő kérdést összekötni. Nálunk itt Magyarországon pedig pláne, itt hihetetlen elnéptelenedések vannak, főleg vidéken. És még most, hogyha a roma népességet is veszük, ott is ezen a bizonyos 2,1 gyermek per nő alá csúszott a szám például.
Meg ezt a kérdést érdemes imádságban Isten elé vinni, mert a Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy még nem volt bűn a világban, de már azt mondja a férfinak és a nőnek, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát akkor valószínűleg az lenne a őszinte, ha Istennek mondanánk el, hogy hibázott, nem pedig az egyház képviselőinek, mert nincs bűn, örökké élnek, és még szaporodjatok és sokasodjatok, akkor most vagy úgy teremtette meg Isten a földet az erőforrásaival, hogy 100 milliárd embert is el tudjon hordozni, vagy pedig hibázott. Én azt gondolom, hogy Isten nem hibázott, és ez a népesség robbanással való riogatás, és ezért egyébként legitimnek tekintése az abortusznak, én az kifejezetten egy aljas, rossz szándékú, tényleg nem tudok róla pozitív nyelven beszélni, egy aljas, rossz szándékú kimagyarázásnak érzem.
Én csak annyit szeretnék, ez a jobb, annyit szeretnék hozzátenni, hogy valóban én se kapcsolnám össze a kettőt, de Isten nem hibázott, viszont az ember óriásít és hibázik folyamatosan. Ha megnézzük, ne menjünk messzire az utóbbi 100 évet, amit teszünk a természettel, meg a környezettel, az valami brutális. Tehát ha egyszer el fognak fogyni akár az ivóvíztől kezdve bármi, akkor az nem azért van, mert Isten keveset teremtett, hanem azért, hogy élünk vele. Ha máshogy élnénk a természettel, akkor még ennél sokkal több embert is el tudna tartani. Az nagyon nagy szégyen, hogy azon lehet vitatkozni, hogy Adria, vagy nem tudom én milyen gázvezetékek induljanak, és bármikor felhúznak 2 év alatt több 1000 kilométer gázvezetéket, de mondjuk vizet nem bírunk vinni Afrikába. Tehát itt azt gondolom, hogy egy sokkal felelősebb politikai gondolkozás kéne, hogy ne legyen ez az óriási igazságtalanság, ami most van, és ha jobban odafigyelnénk, mondom, termőterületekre, meg mindenre, akkor el tudna tartani ennyit. Ne, tényleg nem szabad ezt a két dolgot így összekapcsolni, ezt így én sem tudnám támogatni.
Akkor én már csak röviden tenném le a pontot, mert lényegében egyet tudok érteni az előttem szólókkal. Ugye azért kiaváltam be Thanost, mert neki volt ez a gondolata, de ő sem saját maga találta ki, hanem Thomas Malthus adta neki az ötletet a 18. századból, aki azt mondta, hogy sokkal gyorsabban növekszik a népesség, mint amilyen gyorsan tud növekedni az élelmiszertermelés. De ez fake, tehát ez nem igaz. Az az igazság, hogy a legelemibb érték a Földön, vagy hogy mondjam, az az emberi kreativitás. Tehát hihetetlen, hogy az emberi kreativitás mikre képes, és hogy miből tudunk energiát csiholni, és miből tudunk élelmiszert létrehozni, stb. Tehát, hogy az igaz, hogy ami most történik, az a természetnek a kizsákmányolása. De mi akadályoz meg minket abban, hogy komolyabban vegyük azt, hogy ne legyen mindenkinek akkora az ökológiai lábnyoma, hogy 5-6 föld sem elég hozzá. Tehát szerintem sokkal inkább ebbe az irányba kéne menni, és hát az is nagyon-nagyon igaz, hogy Magyarországon minden intézkedés ellenére 1,42 fölé nem megy a születési ráta, és hát ezért elnézést kérek a cölibátus nevében.
Viszont válaszként megköszönöm a válaszokat.
Egy percet kap.
Köszönöm. Attól elhatárolódom, hogy az abortusszal összekösse ezt a felek bármelyike, amit kérdeztem. Hát életvédőnek tartom magam egyébként. Csak attól még az ökológiai válsággal kellene valamit kezdeni a teológiának is olyan szinten szerintem, ami mondjuk kitérhetne arra, hogy például bizonyos esetekben gumiószer használatát nyugodtan lehetne szerintem rugalmasabban kezelni. Ez a magánvéleményem. Köszönöm szépen.
Az ökoteológia egyébként egy egyre inkább terebélyesedő ág a teológián belül, érdemes vele foglalkozni. Magyarországon is van az ökoteológusok szövetsége. Talán protestánsok és katolikusok is vannak benne, és elég komoly munkákat tesznek le az asztalra. Elnézést kérek, nem akarom neked tulajdonítani azt, hogy az abortusszal mondjuk összekapcsolod ezt a kettőt, viszont tény, hogy sokan összekapcsolják. Tehát konkrétan arról beszélnek, nemrég kiadtunk egy abortusz ellenes nyilatkozatot, egy teológiai társaság, és többen ezzel érveltek, hogy hogyan merészeltek az abortuszban ilyen szigorú véleményt képviselni, amikor egyre inkább szaporodnak az emberek, és már el sem tudjuk tartani magunkat. Ugye nem is olyan rég voltak ilyen hírek, hogy Norvégiában egy úriember, elvileg tudós, pont erről beszélt, hogy gyakorlatilag egy olyan drákói születésszabályzást kellene bevezetni, hogy Európa népei befejezik a, hogy mondjam, a szaporulatot, és a legnagyobb humanista állította az, aki nem vállal gyermeket. Hát szerintem ezek beteg gondolatok, és rendben, te nem kötöd össze ezzel, de még egyszer mondom, hogy sokan összekötik.
Van-e más szóbeli kérdés? vagy mehetünk tovább az írásbeliekkel?
Megkapjuk a 100 annyit, hát a mikrofonból most 3-at kaptam jelenleg. Na, mint az volna a kérdésem, hogy ha már itt a bűnnél tartunk, hogy van gyónás, tehát én például rendszeres gyónó vagyok, és szoktam járni, nem mindig havonta, amikor többször is, vagy mindegy, ahogy sikerül. És az a kérdésem, hogy ott a pap az minket feloldoz, tehát a bűneink alól. De mégis úgy tudom, hogy az egyház úgy tanítja, hogy oda át majd ugyanúgy vezekelni kell a bűneinkért. Akkor ez hogy van?
No. Jó. Árpád atya jelentőségteljesen rám passzolt ezt a kérdést, de azért majd utána egészítsd ki, hogyha nem mondom el kellőképpen. Ahogy én értelmezem, ugye ez a búcsú cédulák kérdése, csak hogy visszautaljak Luther Mártonra, ugye, ha már itt szóba került, akkor. Szóval, hogy alapvetően azt kell látni, hogy egy bűnnek vannak következményei. Mondjuk, mondok egy nagyon egyszerű esetet, hogy oda megyek valakihoz, belerugok, és utána azt mondom, hogy bocsika, akkor ő meg tud bocsátani, de attól még fáj neki fizikálisan. És egy bűnnek vannak olyan következményei, amikkel szembesülök akkor, amikor átkerülök a túloldalra, ezt hívjuk tisztító tűznek. És az a fájdalom, az a megtisztulási folyamat, amíg én eljutok a tökéletesen tiszta és bűntelen Istenhez, az ez a folyamat, hogy kvázi levezeklem a bűneimnek a következményeit. Ugye a bűn meg van bocsátva, belerúgtam, bocsátott, kértem megbocsátott, most ilyen egyszerű példa nem marad, de attól még a bűnnek van következménye. És legtöbbször a bűnnek olyan következménye is van, most ez egy nagyon egyszerű példa volt, de mondjuk, ha veszünk egy olyan példát, hogy valaki alkoholista, és mondjuk apaként alkoholista, akkor ő meg tudja bánni a bűnét, de a gyerekének az életét tönkretette. És lehet, hogy ő már rég nincsen közöttünk, de a gyereke még mindig attól szenved, hogy az ő apja alkoholista volt. Tehát a bűn maga egy kicsit bonyolultabb dolog annál, mint hogy megcsináltam, elrontottam, bocsika vagyok, és akkor menjünk tovább. És ezek a tovább gyűrűzések, ezek azok, amiket levezekelek oda át. Ugye ehhez találta ki Jézus a búcsú intézményét, amit hát volt olyan történelmi pillanat, amikor pénzért árultunk, ezért utólag is elnézést kérünk a katolikus egyház nevében. Igen, Máté 16-18-at ajánlom a figyelmetben, az oldás és kötés hatalmának átadását, mert lényegében ez történik meg. Kihagytam valamit?
Én megint egy személyes dologgal egészíteném ki, amikor fölkerültem ide Pestre vidékről kis jámbor gyerekként, és első húsvétkor, illetve hazamentem, ugye hát elmúlt a hétvége, és locsolkodó nap volt, és indulok, és anyu a téblából, és mondja, hogy te már megint elmész, és még nem is ültünk le az asztalhoz. És mondtam, hogy anya, engem nem foghatsz meg, tarthatsz vissza, barátaim, ismerőseim, muszáj mennem. És emlékszem, hogy anyám sírva fakadt, és én ott hagytam faképnél, és elmentem a barátaimhoz. És ez volt az utolsó húsvét, nem ültem le vele. És nem tudtam tőle bocsánatot kérni, és persze meggyóntam, és ettől még nagyon nem tudtam dűlőre vergődni ezzel az egészet. Hogy tudtam ilyen bunkó lenni? Hogy tud az ember olyan bunkó lenni? És amikor az ember meghal, akkor is, hogyha már meggyóntam, akkor is, hogy az Istennek elmondtam, én az Isten elé kerülök ezekkel az érzésekkel, annyira hiszek a tisztító tűzben, ez egy nagyon katolikus dolog egyébként, mert ez nem csak egy mese, hanem valóság, már most megéljük, amikor éget a lelkiismeret, ugye, ilyen lángokkal ábrázolták ezt régen. Ez egy valóság, ez éget, és amikor az Isten elé kerülök, nem biztos, hogy egyenesen kerülök, mert én nem vagyok rá kéz, én kell, hogy égjek a bűntudatommal, és a tűz az tisztít is, az égető érzés az tisztít is. Valahogy így állok hozzá nagyon személyes szinten. Egy dolog, hogy meggyónom a bűneimet, és egy másik dolog az, hogy András, hogyha mondta, megrugsz valakit, fáj. És amikor én okozok bűnt, az is tud fájni, és időbe telik, és az örökké valóság, ugye az örökké valóság téren és időn túl van, de ott van velem, úgy halok meg, hogy itt vannak ezek a rendezetlenségeim. És a mi hagyományunk szerint ez a tisztító tűz. Át kell menni ezen, hogy az Isten elé kerüljünk.
Mindjárt izgalmas összecsapás következik. Itt két oldalt már készítik a Bibliákat. Én most nem is a tisztítótűzről szeretnék beszélni. Annyit hadd mondjak, hogy egy protestánsra kérdezhetett volna rafkósabbat. Mi ugye nem valljuk a tisztítótűznek a létét, de most én hadd ne erről beszéljek, majd mindjárt itt ezt el fogják mondani. Inkább egy másik oldaláról. Nagyon kevesen tudják, még az evangélikusokon belül is, hogy nálunk is van gyónás. Sőt, Luther, amikor a szentségeket nézegette, akkor egy ideig a gyónás volt a harmadik szentség, vagy erre gondolt, de végül az úrvacsorával ez együtt volt. Tehát van gyónás a protestánsoknál, az Isten tiszteleten van közösségi gyónás, és ugyanúgy van magán gyónás, mint a katolikus testvéreinknél, még ha nálunk erre nincs is külön a templomba egy gyóntató fülke, de ha valaki itt protestáns, akkor ugyanúgy a lelkipásztorán ezt megteheti, és ezt hagy erősítsem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon jó, amikor egy közösségben azt mondom, hogy vallod-e magadat bűnösnek, vallom, meg bánom, úgy mindenestül, de jó kimondani, és jó szembenézni ezekkel a dolgokkal. És azt gondolom, hogy ez a katolikus egyháznak egy olyan ajándéka, ami nekünk is, protestánsoknak is egy érték lehet. És ezt ne keverjük össze azzal, hogy mindenféle nem tudom milyen dolgot csacsogunk ott, meg azzal se, hogy ezt rosszul értjük, ez egy személyes megállás a lelkészen keresztül az Isten színe előtt, és ez jó, ha tudunk ezzel élni. És akkor átadom a szót, mert itt már...
Amit mondott Hodász atya, megvallom őszintén, hogy nekem nagyon fölment tőle a púzusom, és tényleg, tehát én most ideges vagyok, és nagyon nagy... Nem, mert attól szerintem még jobban ideges lennék, de tényleg nagy önkontrollt kíván, hogy arra a mondatra ne reagáljak ilyen Luther-asztali beszélgetések stílusban. Olvassátok majd el, hogy miket mondott ott. Hát ez, hogy Jézus szerezte a búcsút, tehát... Erre van egy egyszerű válasz, hogy én úgy gondolom, hogy nem. De mivel vendég vagyok itt, és ez egy katolikus rendezvény, ezért nem fogom tovább horgolni nagyon a terítőt. Annyi a lényeg, hogy az oldáskötést is, mi pont az ige hirdetés szolgálatában látjuk, hogy mi az emberek elé tárjuk azt az igazságot, amire elhívott minket Jézus Krisztus, hogy az ő vérében van bűnbocsánat, az ő vére teljes értékű. Róma 3.25-ben azt olvassuk, hogy őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az egész világ bűnért. A 2 Korintus 5.21-ben, hogy bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ha valaki kiszervezi a Jézus vérének engesztelő, bűnelhordozó, bűnhődő vérének a hatását az egyházi hatáskörbe, és azt mondja, hogy egyfajta ilyen tisztító tűzben még neked vezekelned kell, olyan bűnökért, amit megvallottál, akkor mi úgy gondoljuk, mintha Jézus engesztelő halálának az értékét csorbítaná meg. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy valaki Krisztushoz tér, és hitét beléveti, nyilván nem csak frázisokban beszél, hanem valóban őszintén a hitét Jézusba veti, akkor Krisztussal egyesül, és az ő vére nem csak az ő bűneire bocsánat, hanem a bűneinek a következményére bocsánat, mert Hodász atya elválasztotta a kettőt. Mi pont ezért mondjuk azt, hogy gondoljatok egy megvallott bűre, mondjuk egy férfi, ezt mondta Hodász atya, mondjuk megcsalja a feleségét, ott hagyja a gyermekeit, 5 gyermek a családba, utána bocsánatot kér a bűnéért. De az a gyerek, az apjuk nélkül nőtt fel, az az 5 gyerek, és lehet, hogy az életüket bizonyos értelemben tönkretette. Na most akkor mi van a bűnével? A bűnét megbánta, ott van a bűnének a következménye, amit nem tudott megbánni, értitek, vagy levezekelni. Erre mondta Hodász atya, hogy hát ezt valahogy törleszteni kell, vagy legalábbis ki kell belőlünk lugozni a tisztítótűzbe. Na, mert pont erre mondjuk azt, hogy a bűnnek a következményét is elhordozta Jézus a kereszten. Tehát úgy képzeljétek el, hogy konkrétan bűnné vált, rázódult az egész világ minden bűne, és a bűnnek a következménye is. Hogy az, aki megvallja a bűnét és beléveti a hitét, az hitáltal, kegyelemből üdvösségre jusson mindenféle egyéb vezeklés nélkül. Tehát pont ez a protestantizmus, a reformációnak a lényege, hogy hitáltal, egyedül, kegyelemből. Mert Krisztus áldozata olyan nagy. Mi ezt gondoljuk, és én ebben hiszek. És nem gondolom egyébként, hogy Krisztus engesztelő halálát tagadja Hodász atya, tehát erről szó nincsen. Csak úgy gondolom, hogy az értékében itt különbségek vannak közöttünk.
kicsit, szóval amikor az előbb idézted a Tórát, vagy a Talmudot, nem is tudom, akkor úgy megmozdult méhemben a magzat örömömben, hogy végre valaki, aki olvassa a zsidó iratokat is, mert az, hogy Jézus mit miért mond, az csak a zsidó szentiratok fényében érthető igazán. Nagyon fontos. Krisztusban, kedves testvérek, Jézus egy zsidó környezetben felnőtt zsidó rabbi, aki zsidó kifejezéseket használ. Ez nagyon fontos. És amikor az oldás és kötés hatalmát adja Péternek, akkor nem a prédikációról beszél, hanem Péternek főpapi hatalmat ad. Ez nagyon fontos. Ezt onnan tudjuk, hogy ismerjük a zsidó hagyományt, és meglepődtem, hogy ezt most így mondtad. Viszont az első Korintusi levél 3. fejezet 13. versétől szeretném nektek olvasni. Revideált károli fordítás, tehát semmi katolikus elhajlás vagy ilyesmi, ez nagyon fontos. Mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg. És hogy kinek milyen munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de mint egy tűzön át. Tehát Pál arról beszél, hogy a végső ítéletben meg lesznek ítélve a cselekedeteink, és azok a cselekedeteink, amik tűz által letisztulnak rólunk, azokat elveszítjük, és csak az menekül, meg ugye arról beszél, hogy aranyat, ezüstöt építesz, vagy pedig szalmát, tehát hogy amit cselekszel, az jó vagy rossz, milyen, és azt az Isten napja fogja neked megmutatni. És most azon egyébként lehet vitatkozni, és ha jól tudom, nem tudom, Árpád atya majd kiegészítesz, hogy most konkrétan a tisztító tűz az tűz-e, vagy egy állapot, vagy nem tudom. Ezt megmondom őszintén, ebben én nem vagyok nagyon expert, tehát én nem mennék ebbe a részébe nagyon benne, de hogy valamilyen fajta túlvilági bűnbocsánat lesz, arról Jézus maga is beszél. Mert mit mond azoknak, vagy mit mond akkor, amikor azt mondja, hogy a Szentlélek elleni bűn? Aki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot sem ezen, sem a másik világon. Da-da-da. Jézus maga azt mondja implicit módon, hogy van bűnbocsánat a másik világon. Sajnálom, hogy elnézést kérek.
De sok újat már nem tudnék mondani, tehát abszolút egyetértek azzal, amit a református lelkész testvére mondott. Ha megnézzük a teljes szentírásnak, vagy akkor így fogalmazok, az evangéliumoknak a kontextusát, Jézus beszél különválasztásokról, kecskékről, juhokról és egyebekről, egy szóval nem említ sehol olyat, hogy de lesznek olyan kecskék, akik azért még bekerülnek, csak őket még egy picit meg kell tisztogatni. Tehát az összes példázat, az utolsó időkről szóló tanítása Jézusnak mindenhol egyértelműen két oldalról beszélnek, és nincs egy köztes lépcső benne.
Csak egy nagyon halk záróéles kérdés. Arra emlékeztek, hogy a juhokat és a kosokat mi alapján választja szét? Mi alapján küldi a kosokat az örök kárhozatra és a juhokat pedig az üdvösségre? Jó, a jobbra is barak, köszi szépen. Köszi, Csoki, sokat segítettél. Tehát, hogy mi alapján? Mit csináltak a juhok és mit csináltak a kosok? Mit csináltak? Beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam, ruhátlan voltam, felruháztatok, stb. Az utolsó ítéletről, amikor Jézus beszél, akkor azt mondja, hogy megnézem, hogy mit tettél, és az alapján, ha beteg voltam és meglátogattál, akkor jobbra, ha pedig, akkor balra.
Én meg hogy hívjam fel a figyelmeteket a gazdag és Lázár történetére, ahol a következőt olvassuk. Volt egy Lázár nevű szegény ember, ugye ő bekerült az Ábrahám kebelére, ami a zsidó teológiában a mennyek országa. Ez még a köztes állapot, olyan értelemben, hogy a halál és a feltámadás közötti állapotról szól. Tehát tudjátok, van egy a katolikus teológia szerint is, és a református evangélikus teológia szerint is van egy köztes állapot, hogy meghalunk. És a lelkünk, vagy az immateriális alkotó részünk az Isten közelébe kerül, és várjuk a feltámadást. Na most itt a gazdag és Lázár történetében erről van szó. A gazdag a Gehennára jut, vagy hát a pontosabb, ha azt mondjuk, hogy a kárhozat helyére, és a Lázár pedig föl. És érdekes, hogy ez két dimenzió is látják egymást, valahogy érzékelik, de azt mondja Ábrahám, mert fölkiált neki, hogy kérlek, küldd el a Lázárt a rokonaimhoz, hogy ők ne jussanak ide. És ott azt mondja Ábrahám, hogy nagy közbevettetés van köztünk, és aki ide került, az nem kerül már át. Aki pedig ott van, az már nem jöhet át. Tehát nagyon érdekes Hodász atyának az egzegézise, és tényleg arra, hogy a halál pillanatában minden eldől, és szerintünk a hit által dől el. Tehát nincs olyan, hogy még ilyen előszobákban kibekkeljük, bár azzal Hodász atya is egyetért, hogy remélem, hogy az üdvösség az eldől az a halál pillanatában. Azért nem akarok ráolvasni olyat, amit nem állított. Ő azt állítja, hogy a tökéletes tisztaság helyére egyfajta ilyen vezeklés vezet. Mi úgy gondoljuk, hogy az a rész, amit felolvasott, hogy mindenkinek megítéltetik a cselekedete, az az utolsó ítéletre vonatkozik, és tudjátok, hogy mi is azt tanítjuk, hogy a hit a cselekedeteket szül, ahogy a Jakab levélben van. Tehát az az élő hit, aminek vannak, amiből következnek cselekedetek. Ha valaki azt mondja, hogy van hitem, de nem következnek belőle cselekedetek, akkor csak a szája jár. És ezek a cselekedetek, ezek meg lesznek ítélve, és jutalmat kapnak az emberek. Itt nem az üdvösség feltételéről van már szó, mi azt gondoljuk, hitáltal üdvösségre jut valaki, egyedül Krisztus áldozatába vetett hitáltal, és utána pedig Krisztus megítéli majd a cselekedeteit, hogy hű szolgaként mit munkálkodott érte. Mi úgy gondoljuk, hogy a Hodász atya által felolvasott korintusi passzus az erről szól, de tényleg nem akarok erről vitatkozni, mert most így gondolja a katolikus egyház mi vagy.
Az tényleg nagyon fontos most, hogy a halál pillanatában eldől. Ez abszolút tiszta. Ez csak azért, hogy jussunk teológiai konszenzusra, mert nagyon vicces, és én nagyon szeretek vitatkozni ismertek, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy a halál pillanatában eldől, hogy az örök életedet hol fogod tölteni. Tehát a Gehennáról, amit idehoztál, onnan nem lehet már üdvözölni, tehát a kárhozatból nem tudsz átmenni az üdvösségbe. Viszont mi bizonyos igehelyeket, katolikusok úgy értelmezünk, hogy halál utáni tisztulás. Természetesen itt most nagyon sok igehelyet ide lehetne hozni, többek között mondjuk a Makkabeusok könyve, ami már eleve problémás lesz a párbeszédben, mert azt hiszem, hogy nem mindenkinek a Bibliájában lesz benne, és ez is egy messzire vezet, hogy miért igen, miért nem, stb. Ebben nem akarunk nyilván belemenni, de nagyon-nagyon fontos az a Jakab levél, amit idéztél. Hiszed, hogy csak egy Isten van, és jól is teszed, ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek. Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hittettek nélkül mennyire meddő? Ugye ez az, amit te is mondtál, és azt mondja, hogy üdvözítheti-e a hite? Ha nincsenek tettei, magában a hit hol dolog. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként Péter apostol fogalmazza meg a levelében, hogy nagyon sokan félreértik Pált. Tehát Péter már, jó, igen, abba hagyom. Szóval, hogy Péter apostol második levele, 3. fejezet, 16. verset olvassátok el, arról beszél, hogy Pál apostolt nagyon sokan félreértik, azért, mert Pál egy troll. Ezért szeretem egyébként Pált, de ő nagyon szélsőségesen fogalmaz, nem komplex teológiákat, hanem alapvetően nagyon leegyszerűsített teológiákat, de nyilván ezért olvassuk hozzá az Új Szövetség többi részét is. Bocsánat.
Jó, én azt javaslom, hogy most ne kegyelem, tani és dogmatikai kérdésekbe menjünk bele, mert nem ez az estének a témája, és a hitviták különösen közel állnak a szívemhez, mint katolikus hitvédőhöz. Azonban most arra gondoltam, hogy most a négy meghívott vendégünkhöz négy kérdést fogok föltenni, szóval, hogyha lenne még egy mikrofon, az egészen kiváló lenne erre a célra. És akkor majd akkor én üvöltözök, és akkor jöhet a halkabbik. És akkor Árpád atyához szól az első kérdés, hogy erkölcsös-e rosszat tenni egy nagyobb jóért? Jó. Akkor Deák Lászlóhoz szól a következő kérdés, hogy foglalhat-e állást az egyház bármely vallás vagy LMBTQ mozgalmakkal kapcsolatban?
Vallás vagy LMBTQ?
Vagy és. A kötőszó az nem volt teljesen világos.
Kísért engem ez a téma, tehát egy állandóan előjön. Én azt gondolom, az egyháznak nem ezek mellett vagy ellen kell állást foglalni, hanem hirdetni kell az evangéliumot, és hirdetni kell a világba azt, hogy az Isten mit tanít ezekről a dolgokról. Én azért nem tudom, ki az, akinek bármikor megtiltják, hogy bármibe állást foglaljon. Szerintem az egyháznak se lehet megtiltani, hogy ezekbe a dolgokba állást foglaljon. A nagy kérdés az, hogy az egyház Isten igéje alapján hirdet ti meg a a véleményét ezekről, vagy pedig azt nézi, hogy mi az, ami népszerű. Azért nem szólal meg sokszor az egyház, mert fél attól, hogy amit ilyen területen mondana, arra mások rásütik, hogy szeretetlen vagy kirekesztő, hiszen ugye alapvetően ezeket a dolgokat az egyház nem feltétlenül támogatja. Én nem hiszem azt, hogy nekem feladatom lenne most minden LMBTQ megnyilvánulást véleményeznem, de az alaptanítást azt gondolom nagyon határozottan kell képviselni. Én magam szolgáltam a Pride idején egy istentiszteleten, tehát én ezt abszolút fölvállaltam. De azért nem szeretem ezt a kérdést, mert sokkal hosszabb magyarázatot igényel, hogy az egyik oldalról az ember ne tudjon megengedőnek, a másiknak meg ne tudjon kirekesztő, szeretetlennek. Nagyon fontos, hogy az egyháznak legyen egy véleménye, és ez a véleménye Isten igéjén alapuljon. Tehát itt nem az a kérdés, hogy szólunk vagy nem, mert Isten igéje élő és ható, és ha én befogom a számot, akkor máson keresztül fog szólni. Tehát Isten támaszt prófétákat, de nagyon jónak tartom azt a igét Habakuk könyvéből, amikor az van, hogy az Isten az őrhelyemre állított. Én azt gondolom, az egyháznak őrhelye van, felelőssége van ilyen kérdésekben. Az a dolga, hogy ezeket őszintén elmondja, és ezt a véleményét képviselje, de sohasem szeretetlenül. Nekem nagyon tetszett, amit András atya mondott, akár a válásra és egyébek kapcsolatban, hogy ezek azért alapvetően lelki gondozói kérdések. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember ne egy magas lóról valami ítéletet mondjon, bibliai igékkel csapkodjon valakit fejbe, hanem tényleg egy normális párbeszéd kialakuljon, de a párbeszéden belül én azt gondolom, hogy képviselni kell az Istennek az igéjét, és nem a korszellem után kell menni.
Köszönjük. András atya, szerinted a halálbüntetés, ha úgy értelmezzük, hogy a társadalom önvédelme mennyire erkölcsös vagy megengedhető?
Az egyház tanítása szerint nagyon szigorú feltételek mellett engedhető csak meg. Ugyanúgy, ahogy az önvédelemből elkövetett emberölés is, tehát, hogy ha nincsen más lehetőséged megvédeni magadat és a szeretteidet, mint hogy ezzel a támadónak a halálát okozod, akkor nem követtél el bűnt, és ugyanezt gondoljuk a társadalommal kapcsolatban is, tehát ez a társadalom önvédelme, a halálbüntetés. Viszont ahogy már Szent II. János Pál is megfogalmazta, azért ma már a föld országainak nagy részében fejlett annyira a börtönhálózat és a bíróság, hogy azokat az embereket, akik súlyos társadalom ellenes bünteteket, például sorozatgyilkosságot követtek el lehet szeparálni a társadalomtól, anélkül, hogy elvennénk az életüket, ezért inkább ez a helyesebb, és akkor ezt kell tenni. Az igazán izgalmas kérdések azok a országok és társadalmak, ahol ezt nem lehet megtenni. Tehát például Dél-Amerikában most ez nagy hír volt, hogy az egyik drogbárót lecsukták, és ugyanolyan vígan folytatta a tevékenységét a börtönben, ugyanúgy kinyírt embereket, adta-vette a kokaint, mint a kofák, a tojást a piacon, és kibejárt a börtönből egyébként. Tehát, hogy nem az ottani kormányzat, az ottani börtönfeltételek egyszerűen nem tudták megoldani. Tehát mondjuk úgy, hogy igen.
Köszönjük. Márkus Tamáshoz szól a következő kérdés, hogy az Encore és hasonló filmletöltő oldalakkal mi a helyzet, bűnnek számít-e őket használni?
Szerintem az a baj, hogy a Puzsérnak van erről egy nagyon jó előadása. Én azt javaslom nektek, hogy azt hallgassátok meg. Szerintem volt idő, amikor egyértelműen bűnnek számított, de az az idő, ez ilyen szituatív etika, az elmúlt, mert ezt a nép kommunizálta. Tehát ez ma már egy annyira általános, nem azt mondom, hogy bűn, hanem annyira általános gyakorlat lett, hogy tulajdonképpen ez ma már nem számít lopásnak, én úgy gondolom. Tehát én az Encore-ról való letöltést, azt nem számítom be a magam szituatív etikája szerint lopásnak, sőt, hát vannak sorozatok, amelyek már egyértelműen, hogy mondjam, milyen a népközönség számára készülnek, és már maga a forgalmazó is bekalkulálja azt, hogy ez le lesz töltve. Azt gondolom, hogy mindig van egy ilyen népi ravasság, hogy hogyan kommunizáljunk bizonyos drágább javakat, és persze emögött vannak társadalmi bűnök, de egy idő után ez annyira elfogadottá és általánossá válik, hogy semmelyik oldalról nem tekinthető ez már bűnnek. Tehát gyakorlatilag nem... Én erre nem tudok úgy tekinteni.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.